Reklám következik. Építkezel vagy felújítasz? Most érdemes belevágnod a hőszigetelésbe, hiszen amellett, hogy rezsiköltségeidet és energiafelhasználásodat minimálisra csökkentheted, értékesebbé is teheted otthonod, és minden évszakban kellemes klímát nyersz általa. Válaszd a garantált minőséget, Austrotherm hőszigetelés. A részletekért keresd weboldalunkat www.austrotherm.hu. Reklám hangzott el.
Februárban is lesz már nyári nap, márciusban, és aki szépen áprilisban, meg májusban egyre több, de ez az 5 hónap, ez így apránként fog kijönni, hogy akár még novemberben is befigyel egy-egy nyári nap. Tehát a klasszikus 4 évszakos beosztásunknak látjuk itt kárát.
Köszöntjük a hallgatókat, ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Én Lugosi Péter vagyok, kérdező partnerem, kollégám Bihari Dániel ma. És akit kérdezünk, az Molnár László meteorológus, a kiderő.hu munkatársa.
Köszöntök én is mindenkit.
Amikor ezt az adást felvesszük, március 8-át írunk, tehát a naptárra nézve azt mondhatjuk, hogy tavasz van, és az időjárás is ezt mutatja, de azért tudjuk, hogy ugye a csillagászati tavaszra még várni kell. Kijelenthetjük azt, hogy véget ért a tél?
Egyértelműen nem jelenthetjük ki, hogy véget ért a tél. Úgy gondolom, hogy még lesz visszatérése, több hideg periódus is látszódik még március hónap folyamán, úgyhogy az előrejelzések azt mutatják, hogy korai lenne még hinni ezekben a akár 20 fokos értékekben is, hogy ezek stabilan megmaradnak, és már csak fölfele fog menni a hőmérséklet a nyár irányába.
És ez a tél, ami mögöttünk van, 3 dolgot jegyeztem meg. Rengeteg eső, nem láttam havat, elvétve foltokban legfeljebb, és szilveszterkor pólóban lehetett a napon a kertben átcsorogni. Mi áll ennek a hátterében? Mi okozza ezeket a szélsőségeket?
A szélsőségeket eredendően az okozza, hogy a úgynevezett polárfront, amely körülöleli mind az északi, mind a déli féltekét, és a mentén alakulnak ki az úgynevezett ciklonok, anticiklonok, és ennek a változása megy végbe gyakorlatilag, itt főleg az északi féltekére koncentráljunk most, hiszen a mi időjárásunk az annak a befolyása alatt áll főként, és mivel az északi tengeri sarkvidéki jég az óriási csökkenésben van az elmúlt 30 év folyamán, így a tél folyamán kevesebb hideg van gyakorlatilag az északi féltekén, és ezért ez a polárfront, amelyet maga ez a hideg kondicionál, és az tartja egyben, és gyakorlatilag, hogyha jól működik, idézőjelesen, hogyha jól működik, mindig jól működik, tudjuk, hiszen az időjárás az mindig jól működik, csak mások a peremfeltételek, akkor kicsit másként működik jól. Tehát mióta ez a sarkvidéki tengeri jégtakaró, mindig hozzátem szó, hogy tengeri jégtakaró, hiszen a Grönlandnak a több ezer méter vastag jégtakaróját még ilyen közvetlen probléma nem fenyegeti itt az északi féltekén, viszont a tengeri jégtakaró, ami legtöbb esetben csak néhány méter vastag, az nagyon erős csökkenésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben, az ezt a polárfrontot bizony negatívan befolyásolja, és azáltal, hogy a tél folyamán kevesebb hideg levegő halmozódik föl a sarkvidék térségében, ez a polárfront ingataggá válik. Tehát gyakori északi-déli kitörései vannak, így gyakran kerülünk inkább nyilván a pozitív oldalára, hiszen a környezetszennyezés, elsősorban ugye a üvegházhatású gázoknak az egyre növekvő mennyiségére gondolok, azok egy pozitív visszahatást idéznek elő, tehát gyakrabban kerül, gyakorlatilag az egész északi féltekén bárhol vagyunk egy melegebb periódusba, mint hidegbe. Hát ezért találkozunk gyakrabban meleg szélsőségekkel, mint hideg szélsőségekkel. Viszont, mivel az eredendően egy normál, erős polárfrontnál a nyugati áramlás az, amely meghatározza az időjárást. Ezzel szemben, amikor gyenge, amelyet idén télen is tapasztalhattunk, hiszen csak nem az egész tél folyamán az átlagosnál lassabb szélsebesség, kisebb szélsebesség volt jellemző, ez pedig inkább kedvező az északi és déli irányú szelek kialakulásának, és ezek ugye úgynevezett meridionális hullámok a felelősek ezért a szélsőséges elemekért, amely nálunk egyértelműen a pozitív szélsőségek formájában nyilvánult meg, és ha Dani visszaemlékszel, nem csak most szilveszterkor, az előző szilveszterkor is pólóban lehettél kint, hiszen éppen az előző évi rekord dölt meg a legutóbbi szilveszter alkalmán, szóval nem sokat élt.
Tehát amíg ez a folyamat tart, ez azt jelenti, hogy mi akkor szilveszterkor napozni fogunk?
Nem feltétlen, szilveszterkor, meg a napozásnak különböző problémái vannak egyébként, mert a téli felhőtakaró az általában azért korlátozza a napozási lehetőségeket, különösen itt a Kárpát-medencében, illetve hát ugye szilveszter előtt nem sokkal van a legalacsonyabb napállás, és ennek következtében sem kell naptejet használnunk, tehát itt bizony a napozási feltételek azok problémásak, de egyébként a póló viselet az akár indokolt is lehet. Nem feltétlen szilveszterkor, de ugye lehet, hogy jövőre vagy jövő után egy másik napokra fog esni ez a pozitív szélsőség, de minden esetre elmondhatjuk, hogy a tél az nagyon melegszik.
Meteorológiai szempontból, kifejezetten a szakma oldaláról, ezek az átalakulások mennyire nehezítik meg az előrejelzéseket?
Úgy gondolom, hogy nem nehezítik meg, sőt azért egyre komolyabb muníciókkal bírunk az előrejelzés területén, egyre jobban ismerjük a globális éghajlati időjárási rendszereket, tehát ebben az elmúlt 20 évben is jelentős előretörések történtek, hiszen én épp 20 éve fejeztem be az egyetemet, és azóta a tudásomat nem szaporítottam volna, akkor sokszor tapasztalnék elég érthetetlen dolgokat, de ez itt a meteorológiában, mint szerintem most sok szakmában is szükséges folyamatosan nyomon követni a legfrissebb tanulmányokat, szakmai kutatási eredményeket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez inkább könnyebbé, egyértelműbbé vált. Sok helyen mérünk, fejlődtek a mérőműszerek is, sokkal nagyobb az előrejelző modellekhez szükséges szuperszámítógépeknek a kapacitása, tehát ezek mind-mind segítséget nyújtanak, bármennyire is szélsőséges az időjárás, de ennek ellenére egyre jobban értjük a folyamatokat, és amik régebben még ilyen, hogy mondjam, nagyobb spektrummal, széles spektrumon tudtuk csak meghatározni, hogy mondjuk egy melegedési folyamat hogyan fog megtörténni, az nyilván a mérések segítségével is egyre konkrétabb. Tehát mondok egy másik példát, például a tőzsdén, hogyha valaki novemberben a OTP részvényre tett egy becslést, és megkérdeztek 10 közgazdást, pénzügyi szakembert, akkor kb. Mint a 10 000 és 15 000 közé tették az árfolyamot, és most meg ugye ez elég jól látszik, hogy a 15 000-nek már viszonylag kevés az esélye mondjuk március 15-ére. Tehát ilyenkor azért szűkül a spektrum, és ugyanez van az időjárás és az éghajlat előrejelzések terén is.
Pozitív szélsőségeket említettél, és ahogy cikkek kapcsán beszélgetünk, nagyon sokszor hallom tőled azt, hogy elképesztő, amit a modellek mutatnak, hihetetlen, amit látok. De pozitív szélsőségként mi, laikusok azért annyira nem érezzük ezt megrázónak. Ez a 18 fokos január elejé hőmérséket olyan elviselhető volt. Mik ennek a fordítottjai? Tehát, hogyha ez a szélsőség nem pozitív, hanem negatív irányba jön be. Egy adat, amit megnéztem a meteorológiai szolgálatról, az idei január 4,5 fokkal volt melegebb az átlagnál, és gyakorlatilag minden nap fagypont feletti átlagokat produkált. Mi lenne ennek az ellentéte, amit már biztosan észrevennénk?
Igen, hát azt, ha észrevennénk, akkor furcsa dolgok történnének, és akkor...
Megemlegetnénk, helyesbítek, amit már megemlegetnénk.
Igen, tehát akkor, hogy mondjam, tehát a hőmérséklet terén egy egész hónap ennyire negatív lenne, az nem nagyon illik bele a képletbe, de nagyon ritkán előfordul. Tehát egy-egy szintén a gyenge polárfronthoz kapcsolható északkeleti hidegbetörés kell ehhez, tehát azok a klasszikus szibériai hidegbetörések, amely mondjuk 2018-ban vagy a 16-17-es télen is előfordult, vagy 2009-ben, tehát ezek néha-néha előfordulnak, és negatív szélsőségeket idéznek elő, de messze eltörpül a mennyiségük a pozitív szélsőségekhez képest, és hát várhatóan, hogyha ez a trend folytatódik, természetesen még kevesebb negatív szélsőértékkel nézünk szembe. Például szemmel észrevehető, hogy a La Niña nevű időjárási vagy éghajlati rendszer, amely ugye azt jelenti, hogy Dél-Amerika egyenlítői, csendes-óceáni egyenlítői területe és Dél-Kelet-Ázsia egyenlítői övezete közötti régióról van szó, és annak a hőmérsékleti anomáliát itt nézik a tenger felszínen, az óceán felszínén, és hogyha ez fél foknál magasabb pozitív anomália, akkor El Niño-nak hívjuk, ha fél fokkal alacsonyabb, legalább a hőmérséklet az átlagosnál, akkor pedig La Niña-nak nevezzük. Most egy 3 éves La Niña periódus fejeztünk be éppen, tehát ezekben a napokban ér véget, tehát most körülbelül éppen mínusz 0,5 érték, az érték ebben az Enzo régióban, és szépen vágtatunk át egy El Niño időszakba, várhatóan már a nyár második felében El Niño fog következni. Na de miért érdekes ez? Az, hogy a negatív hőmérsékleti anomália az egész félteké, egész földgömbön érezteti hatását, tehát atta, amit lehűt a negatív anomáliájú tengerfelszín, a fölötte lévő légkört lehűti, és nyilván nem marad ott az a levegő, hanem különböző légköri rendszerek szerint északra-délre keveredik el, és ez bizony Európa időjárására, ezáltal hazánk időjárására is hatással van. És az a bökkenő most itt a dologban, hogy általában, amikor egy erősebb La Niñánk van, La Niñával van dolgunk, akkor 70%-ban a telünk az átlag alatti hőmérséklet. És most, ha visszatekintünk az elmúlt 3 térre, ez a jól bevált módszer, vagy hogy mondja, megfigyelés nem működik. Tehát a melegedés úgy tűnik, hogy most már a La Niñát is lenyelte itt Európa térségében, tehát amely közelebb van, tehát például az USA nyugati része, amely közelebb van ehhez az Enzo régióhoz, az még mindig komoly hatásokat érzékel, hiszen jó pár híradást nézhettünk, olvashattunk a komoly hidegbetörésekről az idei tél folyamán, viszont mi már úgy néz ki, hogy túl messze vagyunk, tehát ez a hűtő hatás ez egyre kevésbé érzékelhető, és néz ki, hogy például még 2016-17-es télen, amikor legutóbb egy kisebb La Niñánk volt, egy rövid ideig tartó, akkor még ki tudott hozni egy negatív telet, ez volt a legutóbbi ilyen, és utána pedig már 2011-ig kell visszatekintenünk, akkor is működött a La Niña. A másik pedig, ami a La Niñának köszönhetünk, az a csapadékmentes nyár, tehát az aszályok azok nagy mértékben jelennek meg. Ez tényleg nem jellemző annyira. Nem hiába volt tavaly nyáron az a történelmi asszály, amely részben úgy gondolom, hogy a La Niñával magyarázható itt Európában.
Ezen a ponton talán nem árt eloszlatni egy tévhitet. Dani, valamikor éghajlati témákról írunk, éghajlati szélsőségekről, azért meg szoktuk említeni, hogy ugye a globális felmelegedés nem feltétlenül jelenti azt, hogy áprilisban soha az életünkben nem fogunk havazást látni. Előfordulhat még akár idén, hogy lesz egy hidegbetörés, és zúdul tavasszal Magyarországra?
Ahogy nem egész egy éve, április 1-én is havas reggelre ébredhettünk áprilisi tréfaként többfelé az országban, ez abszolút előfordulhat idén is, hiszen úgy tűnik, hogy amely negatív anomália jelenleg Észak-Nyugat-Európa fölött tanyázik, az körülbelül 2-3 hét múlva fog Közép-Európa fölé helyeződni, tehát én negatív anomália tekintetében nagyobb esélyt adok március utolsó dekádjában, és akkor bizony egy ilyen hidegbetörés ismét akár síkvidéken is hozhat havat, nem csak a hegyekben.
Szélsőségeken lovagolnék még egy picit, ugye térről beszéltünk. Pozitív szélsőségről és globális felmelegedést szoktunk említeni, aminek egyenes következménye, hogy akkor mostantól kezdve nem annyira kell a fűtéssel foglalkoznunk. Holott ez nem azt jelenti, ez nem telenként tetreérhető tendenciákról van szó, hanem egy felmelegedésbe, egy átlag fölötti télbe bőven belefér az is, hogy egy hétre, 10 napra, 2 hétre mínusz 20 fok érkezik.
Igen, erre is volt példa az idei télen is, nem Magyarországon, hiszen tavaly decemberben volt, tehát 2022. decemberében is tapasztalhattunk egy északkeleti hidegbetörést, amely bizony hosszú ideig úgy tűnt, hogy Magyarországot is érinteni fogja, végül tőlünk északra húzott el, és bizony több országban, Skandináviában, Lengyelország északi részén, vagy akár az Egyesült Királyságban komoly fagyok voltak 2 héten keresztül. Ebből szerencsére vagy sajnos kimaradtunk, tehát ezek a hidegbetörések továbbra is történnek. Most úgy dobta a gép, úgymond, hogy kimaradtunk belőle, de a januári hidegbetörésből is szerencsésen kimaradtunk, amikor Kelet-Európát sújtotta egy az amerikaihoz hasonló hidegbetörés, csak kisebb hírértéke van, egy Oroszországot érintő időjárási jelenségnek, mint mondjuk az USA. Tehát én szeretem ezeket figyelemmel kísérni, és érdekes volt látni, hogy például Moszkvában január első napjaiban volt olyan időszak, amikor mínusz 22 fokkal volt a átlag alatt a hőmérséklet. Az már szélsőséges, csak hogy tudjuk hasonlítani, Magyarországon általában akkor születik akár pozitív, akár negatív hőmérsékleti rekord adott napon, hogyha 10-12 fokkal van az átlag alatt fölött a hőmérséklet. Tehát azért itt rendesen, persze az oroszok szokják a hideget, meg tehát erről vannak anekdóták, de azért az a mínusz 6 helyett a mínusz 28 fok szerintem őnekik is eléggé sok volt azokban a napokban. De emelhetünk ki példát Kanadában is, ahol még amúgy is szélsőségesebb az időjárás az észak-déli nyitottsága miatt az észak-amerikai kontinensnek, és ennek ellenére azért ott a 30 fokkal az átlag alatti hőmérséklet, amely szintén januárban volt tapasztalható például Montrealban, ahol a mínusz 9 fok helyett volt mínusz 39 fok. Tehát ez persze, mind a kettőnél fagy. Tehát végül is elmondhatjuk, hogy voltak szélsőségek, lesznek, de ezek már nyilván extrém dolgok. Vagy az, hogy Kínában is megdőlt a valamiért legalacsonyabb hőmérséklet. Tehát tapasztaltunk negatív értékeket is. Mi azért itt a Kárpát-medencében legtöbbször védve vagyunk ezektől a különösen nagy extrémumoktól.
Igen, védve vagyunk, és említetted, hogy szerencsére. Hogyha jól emlékszem, amit te is említetted, a polárfront és a nyomában kialakuló meridionális hullámokat úgy képzeljük el, hogy északról hideg tör déli irányba, délről pedig meleg érkezik északi irányba. Mi múlik, hogy ezek a hullámok hol helyezkednek el? Tehát, hogy éppen melyik bugyrába, melyik részébe kerülünk? Tényleg csak a szerencsén, hogy Oroszország kapja a mínusz 30 fokot, mi pedig a plusz 10-et?
Vannak azért bizonyos időjárási mintázatok, amelyek meghatározzák azt, hogy az USA-ban például nincs olyan év, hogy ne lenne egy-egy komolyabb hidegbetörés, hiszen ott van a Kanadának az az óriási hideg kontinentális talapzat, ahol Európa is megfigyelhető, ez Szibériának a több millió négyzetkilométernyi szárazföldi területével, tehát ezek ilyen hűtő közekként, hűtőgépként funkcionálnak a tél folyamán, tehát ezek adnak egy alapsémát, hogy ott vagy annak a környezetében jön le a hideg, de igazából ez csak a valószínűséget növeli, természetesen Magyarországra is betörhet időnként igen komoly hideg, mint ahogy az elmúlt 15 évben is többször tapasztalhattuk, de ugye ezek a ritkább események, és most már inkább a természetesen a pozitív szélsőségeknek vagyunk a fogságában, és mondok egy másik ilyen példát, hogy Észak-Afrikában azáltal, hogy ezek a hullámok még inkább északra, vagy még inkább délre tudnak törni, ezért például Algériában gyakorlatilag többször esik a hó, mint régen, és akkor ott mondhatják, hogy miről beszélünk, hiszen nincs is itt semmi változás. Persze nyáron náluk is irtózatos a hőség, még annál is irtózatosabb, ami korábban volt, de télen időnként lehatol a hideg nagyon délre. Ugye most például mi is a bőrünkön, vagyis a pénztárcánkon tapasztalhatjuk ennek gyakorlati hatását, hogy a paprika több helyütt elfogyott, például a polcokról, hogy van, ha pedig van, akkor csillagászati áron vehetjük meg, hiszen Marokkót is elérte egy nagyon komoly hidegbetörés, illetve az Ibériai félszigeten is több napon keresztül hidegebb volt, mint itt hazánkban. Tehát hogy ez egy mediterrán térségről van szó, tehát nem feltétlen kéne így lennie így február tájéken, de ez bizony a mindennapi életünkben is szerepet játszik, ha például a közértbe szeretnénk bevásárolni.
Magyarországon a téli időjárás, és itt most gondolok arra, hogy mondjuk február legelején vagy január végén már nagyon meleg van, ez ugye elindítja a virágzást, a növényeknek a életciklusát megboríthatja. Ennek lehetnek ilyen típusú mezőgazdasági hatásai hazánkban?
Természetesen is vannak is, hiszen mind gyakrabban tapasztalhatunk tavaszi fagykárokat. Pont ez, hogy a vegetációs időszak korábbi kezdete megzavarja a növényállományt, és úgy érzi, hogy már itt a tavasz, és megindul a rügyezés, a hajtások megjelennek, és utána pedig természetesen ez több alkalommal, több évben negatív irányba fordul vissza, és egy pár napos hidegbetörés tönkre tudja tenni bizonyos gyümölcsöknek a várható terméshozamát is, tehát akár a cseresznye, sárga barack, ami különösen érzékeny ezeknek a korai virágzásoknak köszönhetően arra, hogy elsöpörjék a késői tavaszi fagyok.
Kicsit talán térjünk rá akkor mögöttünk, vagy ami még éppen a vagyunk térre. Ha az adatokat nézzük, akkor nagy általánosságban hogyan lehetne jellemezni ezt az időszakot?
A mögöttünk lévő térről azt mondhatjuk el, hogy csapadék szempontjából a 9. legcsapadékosabb volt a hazai mérések kezdete óta.
Bocsánat, ez mit jelent? Több mint 100 évet, ugye?
Több mint 100 évet, 1901-től tekintünk ezekre az adatsorokra egységesként, és 173 mm volt az országos csapadék átlag, amely tekintve az, hogy a téli hónapok a szárazabbak közé tartoznak, hiszen jellemzően hát régen legalábbis hideg volt, és alacsonyabb hőmérsékleten kevesebb nedvesség tud lenni a levegőben, ezáltal kevesebb csapadék. Régen hó, most már ugye inkább több eső a melegedésnek köszönhetően tud kihullani, tehát így jött össze, hogy a top 10-be bekerült az idei tél. Még ebbe is persze szélsőségeket tudunk találni, hiszen a január a legcsapadékosabb volt a mérések kezdete óta, amelyet egy elég száraz február tudott némileg kompenzálni, hogy ne az egész tél legyen a legcsapadékosabb a mérések kezdete óta. A hőmérséklet tekintetében nem történt ilyen kompenzáció, hiszen az egész telünk 3,1 fokkal volt az átlagos felett. És ezzel gyakorlatilag Európában eléggé lovas szerepet játszunk. Ennél már csak, amit még a beszélgetésünk elején említettem, elolvadt tengeri jégtakarónak a maradványai helyén tapasztalhatunk, hiszen ott a 5-6 fokos pozitív anomália is kijött a tél folyamán, hiszen egy egyszerű fizikai összefüggés történik, hogy a jég, ahol van, ott addig nem tud a környezete melegedni. Mondjuk erre egy példát, hogy valaki iszik egy pohár limonádét, vagy egy pohár viszkit, és tesz bele jeget, addig nincs aggodalomra oka, amíg akár 1 gram jég is van a viszkiből, ugyanolyan hőmérsékletű lesz. De amint az a pici jég is eltűnt, akkor rohamosan elkezdi a hőmérséklet kiegyenlítődést a környező levegővel, meg az asztallal. Tehát akkor bizony gyorsan fel kell hörpinteni ezt az italt, és ez történik gyakorlatilag a északi-tengeri vidéken is, hogy ahol már az év kisebb időszakában van jég, ott bizony a régi évtizedekkel ezelőtti klímához képest felfoghatatlan pozitív anomáliákkal találkozhatunk. Ez gyakran az egész Földön a legnagyobb, legnagyobb mértékben melegedett térség.
Tavalyi aszály kapcsán sokat beszélgettünk arról, hogy nem csak nyáron nem esett az eső, előtte hónapokig, az a tél is nagyon száraz volt. Ez a mostani téli sok eső, ezt meg fogjuk köszönni nyáron? Milyen hatása lehet ennek az aszályra, a várható aszályra?
Mindenképpen egy pozitívabb jövőképpel tudunk az idei nyár felé tekinteni, hiszen a talajokban sokkal több víz van, amely majd párologni tud, illetve a növények, amelyet majd föl tudnak szívni a vegetációs időszakban, úgyhogy egyértelműen, hogy a kalászos gabonáknak például valószínűleg nagyobb lesz a tavainál a terméshozama. A kukoricára már kevésbé igaz ez, hiszen ha egy nagyon negatív forgatókönyv valósul meg, akkor bizony nyárra akár komolyabb aszály is kialakulhatna, de ennek a mögöttes éghajlati tényezők kevesebb esélyt adnak, mint tavaly, hiszen, mint már korábban mondtam, már nem egy La Niña, hanem egy El Niño, vagy legfeljebb semleges állapot fog itt a környezetükben lenni, és ez azért a legnagyobb aszályokat várhatóan ezzel elkerüljük, hiszen akár a 2000-es, 2011-es, vagy a tavalyi aszály is egy La Niña állapotában valósult meg itt Magyarországon, úgyhogy én abszolút pozitívan állok ehhez, és úgy gondolom, hogy az nem ismétlődik meg a tavalyi aszály az idei év során.
Annak milyen következményei lehetnek, hogy a téli csapadék az a hóból egyre inkább eltolódik az eső irányába, és itt most nem csak Magyarországra gondolok, hanem például a legutóbbi mögöttünk lévő télen is hír volt, hogy a síszezon közepén Svájcban, Franciaországban hóágyúzni kell, ott is ugye egyre több az eső télen. Ennek akár Magyarországra nézve lehet következménye?
Tehát sokféle következménye van, attól függ, ez eléggé perspektívikus, hiszen aki Magyarországon szeretne síelni, annak ugye elég rossz feltételekkel kell nekilátni, hiszen gyakorlatilag annyi havas nap van mondjuk Kékestetőn mostanság, mint ami régen az Alföldön volt. Tehát hatalmas a változás az elmúlt 1-2 évtizedben. De hát, hogy egy kicsit az idegenforgalomból komolyabb gazdasági ügyeket is érintsünk, például a tavaszi árhullámok a Dunán gyakorlatilag a tél folyamán bármikor megjelennek, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy decemberi, ezek már ugye nem jeges árak, mint régen, hogy a jégtáblák föl torlódhatnak, hanem nem látunk ilyeket a víz felszínén. Ezek emiatt, hogy az olvadásos szakaszokat tél bármely szakaszában megjelenhetnek, ezért akár decemberben, januárban, februárban is komoly árhullámok vonulnak le. A helyet, hogy ami régen volt, hogy egy áprilisi, májusi árhullám volt a jellemző a Dunán. Tehát a vízhozama eltolódott, a magasabb vízhozamok eltolódtak a korábbi időszakra, és utána pedig egy hosszabb, általában alacsony vízállásos időszak következik be. Mert ugye egy más tényező is bejátszik az, hogy az Alpoknak a gleccserei felszámolódtak nagyrészt, tehát nincs kiegyenlítés, az, hogy a gleccser olvadék vize nyáron is táplálja, nincs. Tehát ha nem esik az eső, nincs víz a Dunában. Tehát nagyon leegyszerűsített a képlet, már olvadással nem kell nagyon bajlódni ezekben a képletekben. Van eső, van víz a Dunában, nincs eső, nincs víz a Dunában, és hát ezért a vízerőművek elég hektikusak. Úgyhogy a megújulók terén nem csak a nap, meg a szélnek a játékával, hanem sajnos a vízerőműveknek is a játékával szembe kell néznünk. Például a Balkánon, ahol nagy szerepet játszik az elektromos energia ellátásban a vízerőmű, ott is még szélsőségesebbek ezek a jelenségek. A nyári aszályok meghosszabbodása miatt sajnos vissza kell időnként térni a szenes erőműveknek a bevetéséhez, mert a víz, nincs megfelelő mennyiségű víz a tárolókban, úgyhogy nehéz kenyér ez ott.
Magyarország tekintetében veszítettünk azzal valamit, hogy a hó esővé változott? Laikusként gondolok arra, hogy elképzelek egy 10 centis hóréteget, ami akár a tél során, akár tavasszal szép lassan olvad, szivárog be a víz a talajba, míg elképzelek egy pár napos esőt, ahol sok 10 milliméter mondjuk leesik, az pedig elfolyik.
Így is lehet végvezetni a gondolatot, de úgy is lehet végvezetni, hogy gyakorlatilag a melegedés miatt már korábban megjelenik a párolgás, egy erősebb, intenzívebb párolgás, ami szintén kiszipolyozza a talajokat sokkal korábban, mint azelőtt, és ezáltal a klasszikus nyári nagy párolgásos időszakra már nincs minek párolognia, ezért láthatunk például a Velencei tónál egy ilyen egyre erősödő spirált, hogy most ugyan egy kicsit sikerült visszahozni az összeomlás határáról a tóvíz szintjét, de nem neki kedvez ez a helyzet, egy kicsit óról van szó, tehát hogyha a párolgás eredendően, ugye egész Magyarország területén nagyobb, mint ami leesik víz, tehát ha nincs egy komoly vízutánpótlást biztosító patak vagy folyó, mint például a Balatonnak azért ott van a Zala, és az egy jellemző sokkal csapadékosabb helyről ered, az Alpok alja környékéről, mint a Velencei tó, ahol gyakorlatilag időnként kiszáradnak azok a patakok, amelyek táplálják, tehát ennek tudhatjuk be, hogy sokkal több vizet veszít évről évre a Velencei tó a melegedés által, és ezt gyakorlatilag vagy mesterségesen meg tudjuk oldani, vagy hosszú távon megvan a tónak a sorsa pecsételve.
Arra látsz bármilyen forgatókönyvet, hogy akár 5-10, akár 20 év múlva hogy fog kinézni Magyarország? Valóban egy mediterrán klímára, egy mediterrán országra kell készülnünk?
Igen, alapvetően melegedés a trend, és azt mondhatjuk, hogy a nyár az garantált, hogy még forróbb lesz. Itt nincsenek olyan forgatókönyvek, hogy lehűléssel kell számolnunk. Tehát
még forróbb, bocsánat, a hőségriasztás szintjeit is folyamatosan emelik. Meddig juthatunk el, mert 40 fok fölött jártunk tavaly nyáron.
Igen, és minden bizony a következő években is lesznek 40 fok fölötti értékek. Az időjárás előrejelző modellek már tavaly is több alkalommal adtak 43-44 fokos maximum hőmérséklet, amelyel ugye a valaha mért hőmérsékleti rekord is megdőlt volna. Ez azért érdekes, hiszen már benne van a játékban a rekord. Már csak kérdés, hogy mikor dobja ki ez a rulettkerék akár 43,5 fokos új rekordot.
Úgyhogy ugyanígy ez... benne van hosszú évek távlatában az 50 fok is? Vagy van egy olyan határ, amit már nem fogunk elérni?
Így gondolom, hogy nincsenek ilyen határok. Tehát ez az emberi kibocsátás, tehát az üvegházhatásnak a fokozásával nyugodtan lehet 50 fok is. Nyilván nem a következő évtizedben, tehát akkor nagyon oda kéne pörkölnünk mindenféle olajszármazéknak az égetésével, de hosszabb távon az 50 fok is elképzelhető. Tehát egy 2100-as időjárás előrejelzésben már egy negatív forgatókönyv esetén, tehát hogyha az emberiségnek sikerül valami úton-módon ezt a nagymértékű fosszilis energiafüggését mérsékelni, vagy leállítani, akkor van esély erre, de ha nem, akkor bizony 2100-as időjárás jelentésben, szép júliusi napon az 50 fok is benne lesz a lehetőségek között. Tehát ezzel mi is befolyásolhatjuk a jövőt, úgymond. Ilyen király többesben értem, tehát itt azért 8 milliárd emberről van szó. Persze nyilván van néhány, aki erősebben tud hatni a jövőre, de itt azért egy nagy társaságnak a játékáról van szó.
Bocsánat, az előbb elszóltam a mediterránná válásunkról. Volt szó, mennyire reális?
Igen, tehát ott tartottunk, hogy a nyárra kapcsolatban nincsenek kérdések, tehát az nincsen forgatókönyv, hogy ez hűlni fog, vagy akár stagnálni fog, tehát csak fölfele mutató kockázatok vannak, tehát az új normalitások azok egyre magasabban fognak elhelyezkedni a következő évtizedekben. A téllel kapcsolatban vannak bizonyos negatív kockázatok is, hiszen az elmúlt 20 évben az úgynevezett észak-atlanti bukóáramlás hanyatlás fázisába lépett. Ez Magyarországon, amit az elmúlt télen is tapasztaltunk, nem igazán érezhető, de ha visszanézzünk az elmúlt 10 évben, akár Nyugat vagy Észak-Európára, ott már mind gyakrabban megjelennek bizonyos téli hónapokban negatív anomáliák, amelyek már ennek is köszönhetők, hiszen nem tudjuk mindig a La Niñával és az El Niño-val megmagyarázni ezeket a negatív anomáliákat. Ha megnézzük majd az egész telet például az idei szezonban, akkor Skandinávia vagy a Brit-szigetek térségében egy sokkal alacsonyabb pozitív anomáliát, vagy akár egy kisebb mértékű negatív anomáliát is tapasztalni fogunk. Tehát nem egységes ez a kép, de ez egy egyedi konstrukció ez, ami ott zajlik az Atlanti óceán térségében. Az a baj a jelenséggel, hogy a konkrét mérések mindössze 20 éve kezdődtek, tehát rohamosan zajlik a jelenségnek a megértése és előrejelezése, de maga a jelenben, amit mérünk, az már mutatja azt, hogy elkezdett, tehát hogy mondjam, nem melegszik olyan mértékben, mint ami ettől az övezettől messzebb van, tehát például Közép-Európa, vagy Dél-Kelet-Európa, amelyek tovább tudnak télen is melegedni, és gyakorlatilag, ugye, ha maga a jelenség leállna teljesen, ami azért ilyen közeljövőben nem valószínű, néhány évtizedes időtávon, akkor például a Brit-szigetek 6-8 fokkal lennének hidegebbek télen. Tehát ez hangsúlyom, hogy télen, hiszen nyáron pont, hogy melegebbé válnának, hiszen ez az észak-atlanti áramlásnak az a szerepe, hogy kiegyensúlyozottabbá tegye Európa klímáját. Nem csak Magyarországra is hatással van, de hát nyilván Írország vagy az Egyesült Királyság az, amely leginkább ebből profitál, vagy épp a norvégok, hiszen tudnak nagyszerű olajfúrótornyokat építeni messze a sarkvidék térségében is, és nem kell attól tartaniuk, hogy a befagyó tengeri jég az megsemmisíteni azokat. Úgyhogy annak ennek pozitív hozományai, és hát nyilván a nyugat-európai kiegyensúlyozottabb nyár is, amit ugye múlt nyáron tapasztalhattak, hogy először volt 40 fok feletti hőmérséklet az Egyesült Királyságban. Ezek már ennek a gyengülésnek a hatásai, tehát nyomon követhető a mérésekben.
Magyarországon a jövőben a tavaszi és az őszi időjárás, ez miként változhat meg?
Ott tapasztalhatjuk ezt a leginkább szélsőséget. Tehát az átmenetek gyakorlatilag, ez a 4 évszakos mód, amit megtapasztaltunk az elmúlt évtizedekben, az egyre inkább feloldódik, és amikor azt mondják, hogy 5 hónapig fog tartani egy nyár, a régi 3 helyett, ez azért nem így egybe kell elképzelni, hiszen akár februárban lehet majd egy nyári nap, ami definíció szerint egy 25 fok feletti maximumú napot jelent, tehát ez szépen fel lesz aprózva, tehát februárban is lesz már nyári nap, márciusban, és egy kis szépen áprilisban, meg májusban egyre több, de ez az 5 hónap, ez így apránként fog kijönni, hogy akár még novemberben is befigyel egy-egy nyári nap, tehát a klasszikus 4 évszakos beosztásunknak látjuk itt kárát, és egyre inkább egy rettenetesen hosszú tavasz vagy ősz, attól függ, hogy a poharat félig üresnek, vagy félig telinek látjuk, tehát általában az emberek a tavaszt szeretik jobban, akkor felfoghatjuk úgy is, hogy októbertől áprilisig van egy hosszú tavaszunk, némi nyárias beütésekkel időnként, és aztán utána megjön a mediterrán nyár, ami a csövön kifér. És hát ebbe tud bele piszkítani, hogyha ez a északatlanti áramlás esetleg tovább lassul, ami a modell előrejelzések szerint elég egyértelmű, akkor bizony a telekben mind gyakrabban tapasztalhatunk majd ilyen hideg betöréseket, és ahogy ez a kompenzáció, az Atlanti óceánnak a kompenzációja kiegyenlítő rendszere egyre kevésbé tud Magyarország időjárása, vagy Kárpát-medence időjárására hatást gyakorolni, így mind a nyarak tekintetében ugye még melegebb időszakokkal fogunk szembenézni, és télen pedig bizony nem fogunk meglepődni, ha egy északi hidegbetörés már tényleg komoly mínuszokat fog okozni. De egyelőre ettől a régiótól még messze vagyunk. Tehát ha Norvégiában vagy Angliában élnénk, akkor már többször tapasztalhatnánk, hogy az időjárás télen időnként normális. mondjuk azt.
Molnár Lászlónak köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt.
Én is köszönöm a lehetőséget.